Tehát látva ezt a helyszínt, továbbra is egyre kevésbé gondolom azt, hogy berántották volna egy autóval, mert hogy a járda szerintem messze van, még a úttest mellett menő járda is messze van, messze van az autóktól, és van egy csomó úton, ami meg egyenesen bent megy a parkon keresztül vagy fák között, tehát nem lehet annyira könnyen megközelíteni egy gyereket autóval. Kicsinek látom az esélyt arra, hogy pont olyan helyen lehetett volna így, hát ugye
ez volt a nagy kérdés sokáig, meg hát mai napig is, hogy ő itt balra ment, vagy jobbra ment. Tehát, hogy átvágott itt a két óvoda között azon a kis úton, vagy tovább ment itt a járdán bal felé. És ugye megkerülve kvázi az óvodát, és úgy ment haza. Most, ha ugye bal felé megy, ugye az esik közel, ahhoz az úthoz, ahol autók járnak. Tehát, hogyha mondjuk ezen az úton ment, akkor nyilván mellette egy autó elhaladhatott, és akkor van esély arra is, hogy akár berántották. Nyilván, hogyha
de messze két van ahhoz, hogyha azt nézed, hogy, hát, hogy kinyitod az autót, és az autó ajtaját, és kinyúlsz, mi akkor sem érsz fel a kezeddel egyszerűen a járda széléig. Ki is próbálhatjuk, hogy hogy próbálj, menjünk,
szerintem megnézzük. Most próbáljuk ki, kíváncsi
szerintem
vagyok
nem. Is. Szerintem nem lehet.
Két gyerek, akiket elveszítettek a szüleik, eltűntek nyomtalanul.
Békés megyére és annak határmenti kisvárosára rátelepedett a félelem.
Azt mondjam, hogy én jól lekarakézzem őket, engem nem fog bántani senki. És erre látod, mi történik.
Szerintem ez az elkövető tényleg ismerhetően kislány.
Kiszolgáltatottsága befolyásolhatósága révén könnyen bűncselekmény áldozatává válhat.
Elvettem az ő gyerekeinknek a gyerekkorát.
Segített egy holtest elássásában.
Azt gondolom, hogy ez ki fog egyszer derülni.
Kézre került már az ember, vagy meghalt, vagy él.
Janecskó Kata vagyok.
Én Sebestyén Csaba. A két gyerek, Niki és Tamás.
Eltűntek. 2024. január 14-e. Niki évenként megtartott emléksétájának a napja. Csabával az eredeti helyszínen a valóságban teszteljük, mekkora erőfeszítés egy járókelőt berántani egy autóba.
De akkor csináljuk azt, hogy mondjuk Kata, akkor indulj el, én meg megyek utánad itt kocsival, és mennyi az az idő, körülbelül, amíg én megállok, és mondjuk megfoglak, és berántálok a kocsival. Meg tudom-e csinálni?
Nem fogsz tudni. Ki kéne szállnod hozzá az autóból? Teljes nonsense.
Szóval akkor pontosan itt vagyunk a bolt bejáratával szembe, innen indulunk el autóval, a Kata már elől sétál, és akkor mondjuk, valaki jön autóval, és látja, hogy ott sétál egy magányos kislány. Megyünk, itt oldalt parkolók vannak, mondjuk itt parkoló autók állnak, tehát itt nem állok meg. Itt egy füves terület van a járda és az autóút között.
Szállj ki. Most megállt a Csabi, ki kell szállni az autóból. Be kell... Utolért, most elkapta a karomat, megyek vele, nem tiltakozom, azt tegyük hozzá, hogy nem tiltakozom, teljesen önként megyek. Most értünk el az autóig.
Másodpercek ez is.
Másodpercek, de mondjuk, hogyha én kiabálok, és egyébként ott a boltnál vannak emberek, és jövésmenés van, ennyi idő alatt kizárt, hogy ne tűnjék fel.
Persze ez is egy lehetőség, de vegyük azt, hogy éppen ugyanígy most, mint ahogy most, éppen nem járkál senki, tehát az autóval épp azért állok meg, mert azt látom, hogy körülöttem most itt senki nincs. Vagy azt feltételezem. Akkor egy 7 éves kislányt megfogom, beviszem, az is másodpercek.
Másodpercek.
Az feltételezés nyilván.
Nézzük majd meg, amikor hétköznap is jövünk, hogy mennyien vannak az utcán, mert most tényleg kihalt, senki nem vesz észre, de visszaemlékez arra, hogy hétköznap délután pont ilyen iskola idő vége, 4 óra felé emberek mennek haza munkából, óvodából, iskolából, ott bevásárolnak a boltban, ügyet intéznek a lottózóban, és egyébként akkor még talán még az oviban is vannak, mert egyébként az ovik meg meddig vannak nyitva? 5-ig, neges manapság 5-ig szoktak. Tehát még annak is nyitva kellene lennie.
Tehát most innen az autóúttal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 méter a járda.
7 méter? Mert én 4 métert mondtam, de nagyon, nagyon alábecsültem. De igen, akkor még több. Tehát ez nem a berántós, szerintem, tehát én nekem minden józan eszem az ellen tiltakozik, hogy ez a berántós elrablás lett volna.
Jó, de akkor nézzük a másikat, hogyha mondjuk itt áll meg, és valami ürüggyel becsalja az autójába.
Az sima.
Az lehet.
Az sima, csak nem erőszakkal. Tehát és akkor megint ott vagyunk, hogyha nem erőszakkal vitték el a kislányt, akkor ugye nem volt feltűnő a járókelőknek sem, hiszen jelenne feltűnő, hogy egy felnőtt ember egy kislányjal megy, ha a kislány önként megy vele, De akkor itt megint az van, hogy akkor a Nikinek vajon ismernie kellett a támadóját, vagy nem. Ugye az édesanyja azt mondja, hogy nem ment volna el idegennel. Akkor ismernie kellett a támadóját, hogyha ezt elfogadjuk igaznak. Persze mindenképpen elképzelhető, hogy valaki anyaként többet remél, mint amit képes a kisgyerek 7 évesen megvalósítani óvatosságban. Én is azt szeretném hinni, hogy egy gyerekem soha nem menne el egy idegenen, meg így szeretném azt hinni, hogy megtanítottam neki, hogy soha nem menjen el, de nem tudom, hogy ha valahogy éles helyzetben kerülne, akkor mennyire jönnének elő benne a tanultak.
Akár berántották Nikit egy kocsiba, akár nem, az nagyon valószínűnek tűnik, hogy az elkövető a cselekmény bizonyos pontjain használt autót, vagy saját tulajdonút, vagy olyat, ami a munkájához kellett. Ezen az állásponton van Kovács Lajos ezredes, nyugalmazott életvédelmi nyomozó is.
Autóval rendelkezett szerintem az elkövető, az nyilvánvaló.
A földi maradványok megtalálási helyéből következtet elsősorban erre.
Az autó használatát valószínűsíti a csatornapart, ahol végül 3 évvel később nádvágók megtalálták Niki földi maradványait. Ez a helyszín nagyon közel van a forgalmas főúthoz.
Ugyanerre jutott szakértőnk, Kolozsi László.
Az is nagyon valószínűsíthető, hogy ugye autóval rendelkezett, hiszen egyébként ahol kidobták a zsákot, az másképp nagyon nem közelíthető meg, tehát sem biciklivel, sem a hátadon nem tudod elvinni ezt a zsákot, nincs, nem életszerű, hogy így fogod, és akkor cibálod, akár végig éjszaka is, félvároson keresztül, ahhoz azért külső helyszín, stb. És ugyanakkor meg, ahogy eltűnik a kislány, az is valószínűsíti, hogy valami autóba ülhetett be, vagy valahogy valami történhetett ott közben vele egy olyan kontaktus, ami olyannal alakul ki, akit ő valamennyire ismerhetett.
Én teljesen azt úgy képzeltem el ezt a helyszínt, mint ami azért, mint ami legalább 20 méterrel beljebb van az úttól. És ott meglepő, hogy egyrészt itt szegúdoznak az autók, másrészt meg, hogy szemben meg vannak házak. De az út túladalán lakóházak vannak. Olyan házak, onnan bármikor kijöhet valaki, mert elindul nem tudom éppen a boltba, vagy ügyet intézni, hogy az, hogy elképzeld azt, hogy valaki idehoz egy holttestet egy fekete nylonzsákban, az az elég merész, tehát nem egy ideális elrejtési helyszínről beszélünk. Nekem az a benyomás, hogy az első ilyen gondolatom van vele helyszínnel kapcsolatban, most, hogy így látom élőben. Mert ha nekem van időm kigondolni, hogy hol van ideális helyszín, akkor ez nagyon nem az.
És ami másik érdekes, amit megnézünk, hogy ha jövünk ugye Békés Csaba felől, hogy valójában a Gyula táblától sincs olyan messze ez az emlékhely, tehát autóval egy pár száz métert jöttünk, és itt lekanyarodtunk egy földútra, és úgy jöttünk el ide az emlékhelyhez. Tehát nem csak, hogy az úthoz közel van, hanem valójában olyan, mintha valaki bejött volna a városba, és mondjuk a legalkalmasabb, vagy a leggyorsabban szeretett volna tényleg megszabadulni.
Itt folyamatosan mennek el mellettünk az autók. Tehát, hogy itt...
Igen, hogyha szemben nézzünk, akkor látunk egy házat, ha mondjuk este lenne és fel lenne kapcsolva a villany, akkor akár be is látnánk a házba. Tehát annyira közel vagyunk.
És egyébként jelenleg közvilágítás is van, tehát a lámpaoszlopok vannak itt végig, bár nem tudom, hogy abban az időben is itt voltak-e.
Hát én azt gondolom, hogy világítás, vagy biztos, hogy akkor is volt már, mert én úgy látom, ez egy régebbi villanyoszlop, tehát ez szerintem már akkor is itt állt.
De egy fontos különbség mindenképpen van a helyszínt illetően, ahhoz az időhöz képest, amikor Nikire rátaláltak.
Ha a korabeli képeket nézzük, ugye, akkor ez egy nagyon sűrűn benőtt terület volt a náddal. Tehát akkor tényleg ehhez képest, mint amit most látunk, akkor azért nagyon dús volt ez a nád, és nagyon nőtt. Most nyilván azóta, az eltelt idő óta, ugye épült itt egy bicikliút, nyilván azért ki van tisztítva, de tényleg fura, hogy nem látjuk ugyanazt a képet, mint amit láttunk a megtalálásának a képein anno. Kovács Lajos ezredes érthető módon fontos körülmények tartja a főúthoz közeli helyszínt.
Út mellé kirakni holttestet, ez egy viszonylag egyszerű megoldás. Nem ritka. De az valószínűleg nincs fél országnyi távolságban az elkövetés helyszínétől, hanem valahol a közelben lehet az elkövetés, vagy Gyulán, vagy valami környező tanyám a településen, vagy zárt kertben, vagy nem tudom, ilyen nyaralóban, üdülőben.
A helyszínhez kapcsolódóan azt is érdemes újra végig gondolni, hogy vajon mikor kerülhetett ide a holttest.
Én azt gondolom, hogy valaki elcsalta, elvitte és megölte, és rejtegette a holttestet, amikor éppen aláfagyott a rendőri készenlétnek a nyomai, tehát már nem volt annyi közterületi rendőr, aki kínáltak útelzáróként, meg egyebeként, kicsit kitisztultak a viszonyok, akkor kivitte oda, ahol aztán megtalálták. És ott lehet, hogy évekig feküdt.
A holttestet tartalmazó nejlonzsákot 2001. február 20-án találták meg az élővízcsatorna partján dolgozó nádvágó munkások. Értesítették a rendőrséget. A bejelentés pont Edith új férjéhez futott be.
Pont a férjem volt bent ügyeletes, mikor betelefonáltak, és akkor rögtön szóltott a rendőröknek, aztán ők rögtön jöttek is ki hozzám.
Milyen ügyeleten is dolgozott a férjed?
Ő rendőrségen volt. Mi volt pont az ügyeletes.
Szerettük volna a lehető legpontosabban körülhatárolni, hogy mikor kerülhetett a nádasba a holttest. Ennek azért volna jelentősége, mert ha nem, közvetlenül a gyilkosság utáni időszakban hozta ide a tettes az áldozatát, összefüggést lehetne keresni a lehetséges elkövetők élethelyzetének megváltozásával. Például egy esetleges költözés elég ok lehet a holttest elmozdítására az eredeti rejtek helyről. Vagy ha a gyilkos úgy érzi, szorul a hurok, és nem sokára a nyomára akadnak a rendőrök.
Az időpont legalább körülbelüli meghatározásában egy dolog lehetett volna a segítségünkre. A nád. A nád, amely átszőtte a zsákot, amelyben Niki testét tette a gyilkosa.
Csak hogy a nád annyira gyorsan terjed és annyira gyorsan nő, hogy éves léptékben nincs értelme ebből a tényből kiindulni. Hiába próbáljuk így kideríteni az időpontját annak, amikor a zsák a nádasba került.
Másrészt sajnos ellentmondásos információink vannak a nádalatás gyakoriságáról. Biztos emlékeznek rá, egy korábbi epizódban a kutyás mentő csapatokat vezető Alt Sándor azt mondta, nem vágták a nádat a megtalálást megelőző években. Más forrás szerint viszont nem teltek el évek nádaratás nélkül.
Megkérdeztük a gyulai városgazdálkodást arról, hogy milyen gyakran szokták a nádat aratni. Azt a választ kaptuk, hogy évente. A Niki Áltás című 2001-ben megjelent könyv szerint az útmenti árokrendszer kezelője, aki a nádaratások időpontját is nyilván tartja, úgy nyilatkozott, hogy utoljára egy évvel korábban 2000 telén végeztek nádaratást, de akkor az a területrész, ahonnan előkerültek a maradványok, minden bizonnyal víz alatt állt.
Írásos dokumentáció tudomásunk szerint nem maradt fenn a nádaratásokról. Azt viszont meg tudtuk nézni, hogy víz alatt lehetett olyan terület 1998 és 2000 között, ami 2001-ben felszínre bukkant. Előkerestük a magyarországi csapadék mennyiségre vonatkozó régi adatokat.
A Központi Statisztikai Hivatal honlapjáról elérhető adatok szerint az eső, hivatalosabban a lehullott csapadékösszeg 1998-ban és 1999-ben több volt Magyarországon, mint az azt megelőző, illetve az azt követő pár évben.
Egészen pontosan 1998-ban 725 mm volt az éves csapadékösszeg, 1999-ben pedig 800 mm. 2000-re ez jelentősen lecsökkent. Abban az évben mindössze alig több, mint fele annyi, 423 mm csapadék hullott.
Mindez tehát azt jelenti, hogy a régi adatok nagyon is alátámasztják azt a vélekedést, hogy Niki földi maradványai víz alatt lehettek az első években, és ezért nem találtak rájuk csak 2001-ben, amikor az előző évi kevesebb eső miatt csökkent a vízszint.
És ne feledkezzünk meg az emberi tényezőről sem. Lehet, hogy kutattak, lehet, hogy dolgoztak a területen, és még felfedezhető is lett volna a zsák, amelyben a maradványok voltak, mégsem vették észre valamiért. Akadt persze helyi lakos, aki annak idején azt nyilatkozta, hogy ő sokszor járt azon a részen az állatoknak növényeket szedni, és úgy gondolja, ha korábban lett volna ott valami, akkor ő biztos észrevette volna. De talán nem ördögtől való azt mondani, hogy mi embereknél csak egyszerűen nem veszünk észre dolgokat.
Egyébként nem csoda, hogy Niki holttestét végül télen találták meg. Egyrészt a nádat decembertől februárig szokás aratni, másrészt télen és nyáron nagyon más képet mutat a helyszín. Mi jártunk ott mindkét évszakban, Niki eltűnésének évfordulóján, vagyis januárban, és egy nyári napon is.
A különbség a két időszak között a növényzet tekintetében igen jelentős. Míg nyáron minden zöldben pompázik, dúsbokrok, fák szegélyezik a csatorna parti nádast, addig télen sokkal kopárabb a terület, és csak a nád dominál. Könnyű elképzelni, hogy télen jobban feltűnt egy, a nád egyhangúságát megtörő műanyagzsák.
Dacára annak, hogy egy akkori bulvárcikk azt feltételezte, hogy a gyilkos évekig őrizte a holttestet, erre egyszerűen semmilyen bizonyíték nincs. Ha lenne, már is közelebb kerülnénk az elkövetőhöz. Az ellenkezője viszont, vagyis hogy a holttest viszonylag hamar ide került a gyilkosság után, nagyon is elképzelhető. Mind az emberi figyelmetlenség, mind a vízállás alakulása alapján.
Azt, hogy a holttest nem azonnal, hanem csak viszonylag hamar került ide, nem csak az észszerűség mondatja velünk, hanem egy tény is. A korabeli sajtóhíradások szerint közvetlenül a Niki eltűnése utáni időszakban, január 20-án a Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság Gyula közigazgatási területén leengedett az élővízcsatorna szintjéből. Tehát igen valószínű, hogy mivel ekkor még nem találták meg, a holttest ekkor még nem is volt ott.
Szakértőnk, Kolozsi László is azon a véleményen van, hogy a holttest 3 évig volt a nádasban, legfeljebb leszámítva azt az első néhány hetet, amikor nagyon intenzív volt még a keresés. De még azt is elképzelhetőnek tartja, hogy nem is várt a gyilkos egyáltalán a holttest iderejtésével.
Azt is el tudom képzelni, hogy a keresőcsoportnak tagja volt az, aki, tehát elindulnak ezek a nagy keresőcsoportok, és annak az egyik keresőcsoportnak valamilyen tagja volt az, vagy az egyik tagja lehetett az, aki egyébként megállította, hogy nem menjünk el odáig a nádasig. Tehát valaki, aki pontosan tudta, és belekerült mondjuk egy 5-6 fős keresőcsoportba, és akkor pont azért nem találták meg, mert ott valaki egyébként az elkövető részt vett ebben az egész keresésben.
A nyomozás szempontjából rendkívül jelentősége lehet, hogy milyen tárgyakat, ruhadarabokat találnak a zsákban, illetve hogy mik hiányoznak azok közül, amik biztosan Nikivel voltak eltűnésekor.
Nikit úgy találták meg, hogy bizonyos ruhadarabok ugye voltak ott.
Igen.
Mik azok, amik eltűntek és soha nem kerültek elő?
Nagyon sok. A bugyjáról nem tudok, a nadrágjáról, a cipőjéről, kabátja, táskája. Tehát egy atléta volt rajta egy felső, meg az oknia. Ezek kerültek elő. Na most ez jelentheti azt is, hogy ígyben szexuálisan bántották, de jelentheti azt is, hogy azt akarták elhitetni. Se a kis fülbevalója nem lett meg.
A megkerült darabok között volt egy First Team feliratú pulóver, egy szakadt póló és egy zokni.
Ami viszont nem került elő.
Élénk lila, combközépig érő, kapucnis, középen zsinórral összehúzható Jackie, 2 darab külső rovárt kölcsebbel. Fehér, 33-34-es méretű, magas szárú, rikító rózsaszín fűzővel ellátott edzőcipő. Rózsaszín felhúzható, gépi kötött sapka, saját anyagából almanagyságú bojtal, sötét színű, oldalán 3-4 cm szélességű csíkkal ellátott melegítő nadrág, nem párja a szabad idő felsőnek.
Eltűnt Niki klasszikus szögletes formájú élénksárga iskolatáskája és a benne lévő dolgok, valamint az alsónemű és egy kicsi aranyfülbevaló piros kővel. A hiányzó tárgyakat kerestette a rendőrség, de nem került elő semmi. Mi lett velük? Megszabadult tőlük a tettes valamilyen módon? Vagy trófeaként őrzi, ha nem is mindet, de esetleg az apró fülbevalókat? A gyilkosok egy része ilyen trófeákat, emléktárgyakat használ arra, hogy azokat elővéve felidézze és újra élje a gyilkosság pillanatait, amikor totálisan hatalmában tartotta áldozatát.
Szerinted is különbség van az eltűnt ruhák között olyan szempontból, hogy mi lehetett trófea, meg mi csak valami ott maradt, tehát nyilván a fülbevaló trófea, de mondjuk egy Jackie, az nem biztos, hogy
ez nem
van őrizve.
Azt lehet, hogy egyszerűen valahol leszette róla, vagy valami történt vele. Igen, a Jackie nem trófea, igen. De a bugyi meg a
fülbevaló.
Meg a fülbevaló, igen. Az igen. És a trófeák közé tartozhat még akár az iskolatáska is, Nikinek az iskolatáskája, ami egy sárga olyan doboztáska volt, amit nagyon sok iskolás hordott, de érdekes lehet, hogy mi van ebben az iskolatáskában, vagy mi volt ebben az iskolai felszerelésen kívül, volt-e benne valami, vagy hogy egyébként volt-e olyan dolog egyáltalán benne, ami miatt ez így trófeának minősíthető tárgy volt az elkövető számára. Ennek a történetnek akkor van vége, amikor a fülbevalót megtaláljuk valakinél.
Annyi idő eltelt a holttest megtalálásáig, hogy már nem lehetett megállapítani, mi történt pontosan Nikivel. Az alsó ruházat hiánya miatt felmerül a gyanú, hogy a kislány szexuális jellegű támadás áldozata lehetett. Talán volt az elkövetőben szexuális indítatás, egy darabig minden úgy ment, ahogy eltervezte, de Niki egy idő után elkezdett ellenállni, mire a támadója megijedt, és teljesen más irányt vettek az események. Ez sajnos egyébként is nagyon gyakori ilyen esetekben. Egy amerikai kutatásban több száz olyan megoldott bűnesetet elemeztek, amelyben gyerekeket raboltak el és gyilkoltak meg. A vizsgált esetekben a gyerekrablás elsődleges indítéka a szexuális jellegű bántalmazás volt.
A köznyelv a gyerekek szexuális támadóit leggyakrabban pedofilként emlegeti, de ez nem ilyen egyszerű. A statisztikák szerint a gyerekek elleni szexuális támadásokat túlnyomó többségében olyan felnőttek követik el, akik nem kizárólag gyerekekkel tudnak szexuális kapcsolatot kialakítani. Definíció szerint azt nevezzük pedofilnak, aki nemi izgalmat kizárólag egy pubertáskori változás előtt álló test látványától érez. A gyerekekkel szembeni szexuális erőszak elkövetőinek mindössze 1-7%-a tekinthető tisztán pedofilnak.
A gyilkossággal végződő gyerekrablási eseteket vizsgáló amerikai kutatásban a gyilkosok közel 2/3-át letartóztatták már valamiért korábban, és ezeknek a korábbi bűncselekményeknek több mint felében gyerek volt a sértett.
Egyébként, ahogy a Niki Áltás című könyvben szerepel, Niki eltűnése után utána néztek azoknak a bűnözőknek, akik épp az előző napokban szabadultak börtönökből és megvizsgálták az alibiüket. De eredményre ez sem vezetett.
Az is természetesnek mondható, hogy a Niki eltűnése utáni bő 2 évtizedben akárhányszor előkerült egy-egy helyi pedofil ügy, mindig felvetődött a bulvár sajtóban, hogy talán van összefüggés. Legutóbb annak a gyulai karate edzőnek az ügyében történt ez meg, aki a vád szerint 31 éven keresztül követette el szexuális erőszakot fiú tanítványai ellen. A férfi büntetőpere tavasszal kezdődött a gyulai törvényszéken, de az ügy még 2021 nyarán robbant ki.
Egy anonim rendőrségi forrás így nyilatkozott a két ügy lehetséges összefüggéséről a Magyar Narancsnak.
A közvélemény várakozását és reményeit megértem, de a nyomozás szakmai és technikai részét tekintve ez egy sokkal bonyolultabb ügy, pillanatnyilag pedig nincs olyan információ, amely a két ügyet összekötné azon kívül, hogy Gyulán történt.
Ez szerint a forrás szerint?
Nem csak tettestől származó DNS nincs, de azt sem lehet tudni, hogy hol, milyen körülmények között és hogyan gyilkolták meg a kislányt. Nagyon mértéktartóan csak azt akarom mondani, nehezen feltételezhető, hogy a gyilkost tárgyi bizonyítékok főként DNS alapján találjuk majd meg egyszer.
Az árokpartot, ahol Niki földi maradványaira rátaláltak, másodlagos helyszínnek hívja a szaknyelv. Ez a kifejezés arra utal, hogy ugyan itt volt a holttest, de a gyilkosság nem itt történt. Ebben az ügyben nem csak a gyilkos nincs meg, hanem a gyilkosság helyszíne, az úgynevezett elsődleges helyszín sem.
A kislány eltűnése után tényleg alaposan átvésülték a várost és környékét. A rendőrség átvizsgálta az elhagyott erdei házakat, tanyákat, pincéket, romokat. A helyi lakosokat pedig megkérték, nézzenek szét hétvégi házaikban, nyaralóikban, használaton kívüli gazdasági épületeikben, nincsenek-e betörésre utaló nyomok, nem járt-e valaki tudtuk nélkül az ingatlanjukban. De semmit sem találtak. Ez alapján nagyon valószínű, hogy a gyilkos olyan helyen ölte meg a kislányt, amit mások tudta nélkül használhatott. Valamilyen elhagyott területen, saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanban. Esetleg egy járműben.
Az elkövetési helyszín azonosítása pedig sokat segített volna Niki gyilkosának megtalálásában. Feltettem egy kérdést ezzel kapcsolatban Kolozsi Lászlónak.
És mit gondolsz az elsődleges helyszínről, tehát ott arra helyszínről, ahol megölte a kislányt?
Az Anstetteni rém Fritzl úr 28 éven keresztül tartotta fogva a saját gyerekét és saját unokáit, és folyamatosan megerőszakolta őket, úgyhogy nem tudtak róla semmit a szomszédok.
A helyszín után még pár gondolat erejéig térjünk át az időre. Bárcsak lenne valaki, aki visszatudna emlékezni 1998. januárjára a Niki eltűnése utáni időszakra. Például eszébe jutna, hogy valaki, akit ismert, elkezdett furcsán viselkedni. Hogy mire gondolunk furcsa alatt?
Amikor ezt a podcastot készítettük, hosszú háttérbeszélgetést folytattunk egy magát megnevezni nem kívánó pszichológussal, aki foglalkozik a bűnelkövetők pszichológiai sajátosságaival. Sokat segített a meglátásaival. Többek között arról mesélt nekünk, hogyha egy elkövető legalább nagyjából épp egészségesebb személyiségű, akkor biztos, hogy valami fajta lelkiismert furdalás megjelenik nála, ami tipikusan szégyen formájában jelentkezik, mert a bűntudat már egy magasabb szintű, sokkal komplexebb dolog.
A szégyen belső feszültséget és ezen keresztül, mivel ez a feszültség kiutat keres magának, viselkedés változást okoz, mégpedig két lehetséges irányba. Az egyik, az emberek ilyenkor visszahúzódóbbak lesznek, kerülni kezdik a társaságot, szinte elbújnak, hogy ne lássa őket senki. A másik irány, hogy agresszívvá válnak, és ezzel vonják el a figyelmet a takargatni kívánt szégyenfoltról.
Persze vannak olyan állapotok, pszichés zavarok, mint például az antiszociális személyiségzavar, amiknél akár az is felvetődik, hogy az elkövető szégyenkezés helyett egyenesen büszke a tettére. De ha Niki támadójával így lett volna, és mondjuk valakinek hencegett volna, az valószínűleg kiderült volna már.
A következő epizódban újra Tamással foglalkozunk. Szakértőhöz visszük a kerékpárja kormányát, megpróbáljuk megfejteni, mire utalhat a bicikli eldeformálódása, és hogy viszonyul ez a közlekedési balesetről szóló elmélethez. Hamarosan az eltűntek következő epizódjában.
A vizsgált kerékpáron ilyen elváltozások nincsenek, minden valószínűség szerint kizárható közlekedési balesetben való részessége.
Tudom, hogy igen, én nekem volt egy motorhalló, én voltam ott nála abban a izében, a műhelyben, mert ő hegesztette meg nekem a motoromat, én nem is fizétem. És akkor mondják, hogy a régi esztergályos, ott a vizé mögött, kereskedés mögött, és van bajt, meg én annól voltam ott. Meg jó, hogy engem is elvitte.
Befolyásoltság alatt nem állt, a szeme tiszta volt, teljesen ugyanaz, mint a képen. Elmondta, hogy 2 gombócos fagyit vett, majd apró pénzzel azt kiszámolva fizetett. Kiment, és a letámasztott nem új, hanem egy régi biciklivel elment a fagyizóból kilépve, jobbkéz felé a városból, kifelé a parkerdő irányába. Mást elmondani nem tudott.
Üzenet azoknak, akiknek esetleg eszébe jutott egy már majdnem elfelejtett emlék, vagy rendelkeznek bármilyen információval, amit eddig nem mondtak el. Bármelyikünk lehetne az áldozatok családtagjainak a helyében. Amire ilyen helyzetben mindenkinek szüksége van, az az információ. Bármilyen információ. Sokszor egy jelentéktelennek tűnő apró részlet segíthet a családnak a feldolgozásban, vagy a rendőrségnek az ügyek megoldásában. Csak azt tudjuk feldolgozni, amiről tudjuk mi az, amit ismerünk. Egy kirakós darabjainak nincs önmagában értelme, de az egész képnek nélkülözhetetlen eleme lesz. Soha nem késő. Ha esetleg most, a podcastot hallgatva jutott eszébe valami, amit korábban nem tartott fontosnak. Vagy ha esetleg ismer valakit, akinek lehet valamilyen tudása, vagy esetleg úgy érzi, van bármilyen információja, akár Niki, akár Tamás esetéről, kérjük forduljon a rendőrséghez. Ha nem akar a rendőrséghez fordulni, fordulhat hozzánk is. Szülőként mi is átérezzük ennek fontosságát. És elkötelezettek vagyunk a feldolgozási folyamat segítésében. Podcastunkat is ezzel a céllal készítettük. Keressen minket az anonimitást biztosító e-mail címünkön. eltuntek@proton.me eltuntek@proton.me Az Eltűntek podcastot készítette Janecskó Kata és Sebestyén Csaba. Közreműködött Hajduk Károly, Kolozsi László, hangmérnök Cicó Dániel. Zene és sound design Tövisházi Ambrus. Rendező Bisztrai Sándor. Producer Janecskó Kata, Fazakas Péter. Együttműködő partner Partizán.